csináljon végrendeletet. Azt mondja, semmi kedve nem volt elmenni ahhoz a felfuvalkodott családi jogtanácsoshoz Londonban, Mr. Billingsbyhez. Az öreg pletykafészek nyomban szétkürtölni a családban, mondta Adéle. Nem, azt mondja, a végrendeletem az én magánügyem, ahhoz senkinek semmi köze. Hát tudod, Adéle, mondtam erre én. Nyugodt lehetsz, én úgysem mondom el senkinek. Mire ő? Felőlem elmondhatod, hisz úgyse tudod, mi van benne. De tényleg nem mondtam el senkinek, még Percynek se. Elvégre, női összetartás is van, hát nem, felügyelő úr. Ez nagyon nemes gondolkodásra van, Mrs. Fortescue, mondta diplomatikusan Neely felügyelő. Hát bennem aztán igazán nincs egy szikra rossz indulat, mondta Jennifer. Nem mintha rajongtam volna Adéléért, szerintem ez a fajta nő nem nézi kingázolát, csak hogy megkapja, amit akar. Na de halottakról vagy jót, vagy semmit. Még az is lehet, hogy félreismertem szegény. Nos, nagyon köszönöm, Mrs. Fortescue. Igazán nagy segítségemre volt. Nagyon szívesen bármikor. Én igazán boldogan segítek, ha tudok. Olyan rémes ez az egész helyzet, nem? Ki az az öreg hölgy, aki délelőtt érkezett? Bizonyos Miss Marple. Olyan kedves volt, hogy ide fáradt, és tájékoztatott a Gladys nevű szobalányról. Gladys Martin ugyanis annak idején nála szolgált. Jé, igazán? De érdekes. Még egy kérdésem volna Mrs. Percival. Tudna valamit mondani fekete rigókról? Jennifer Fortescue hevesen összerezzent. Táskáját a padlóra ejtette, és lehajolt érte. Fekete rigókról, felügyelő úr. Miféle rigókról beszél? Pihegett, szinte beszélni is alig tudott. Neely felügyelő elmosolyodott, úgy felelt. Egyszerűen fekete rigókról. Élve, halva, vagy akár csak jelképesen. Jennifer Fortescue hangja csattant, akár a puskalövés. Nem értem, mit beszél. Fogalmam sincs, mire akar kiukadni. Tehát semmiféle fekete rigókról nem tud Mrs. Fortescue. Az asszony ezúttal lassan, vonakodva szólalt meg. Biztosan arra gondol, amit nyáron a pástétomban találtak. Rettenetes ostobaság. A könyvtár szobában az asztalon is hagytak egy párat, nem? Borzasztó buta vicc volt. Nem tudom, ki említhet-e önnek, Mr. Fortescue, az apósom rettenetesen bosszankodott. Csak bosszankodott? Semmi több? Hogyan? Ja igen, most hogy mondja, csak ugyan. Megkérdezett minket, nem láttunk-e idegent a ház körül. Idegent? Vonta fel a szemöldökét Neely felügyelő. Igenis, azt kérdezte. Vonult védekezésbe Mrs. Percival. Idegent, tűnődött Neely. Azután megkérdezte. És nem látszott rajta, hogy félne? Hogy félne? Miért félt volna? Hogy ideges lett volna. Mármint az esetleges idegenek miatt. Ja, igen. Igen, azt hiszem ideges volt. Persze, nem emlékszem már annyira. Hiszen hónapokkal ezelőtt történt. Szerintem csak ostoba ugratás volt az egész. Talán Crump műve lehetett. Véleményem szerint Crump szörnyen labilis, és szent meggyőződésem, hogy iszik. Néha már az is megfordult a fejemben, nem forrel-e valamiért bosszút Mr. Fortescue ellen. Nem gondolja, felügyelő úr, hogy ez lehetséges? Minden lehetséges, jelentette ki Neely felügyelő, és távozott. Percival Fortescue Londonban volt, de Lancelotot Neely felügyelő a könyvtárszobában találta, sakkozott a feleségével. Elnézésüket kérem, hogy megzavarom a partit, mentegetőzött Neely felügyelő. Ó, úgyis csak az időt ütjük agyon, igaz, Pet? Pet bólintott. Bizonyára igen ostobának találja majd a kérdésemet, folytatta Neely. Tud valamit fekete rigókról, Mr. Fortescue? Fekete rigó. Lancet láthatólag mulattatta a kérdést. Miféle rigókra gondol, felügyelő úr? Valódi madarakra? Vagy ez valami fedőnév? Most már Neely arca is felderült. Megejtően kedves volt a mosolya. Magam sem tudom biztosan, mire gondolok, Mr. Fortescue. Csak épp említés esett holmi fekete rigókról. Uramisten! Lance tekintete hirtelen elkomolyodott. Csak nem arról a réges-régi fekete rigó bányáról beszél. Fekete rigó bánya? Csattant a felügyelő kérdése. Mi volt az? Lance elgondolkodva összevonta a szemöldökét. Az a baj, felügyelő úr, hogy magam sem emlékszem az egészre. Valami motoszkál bennem, papám múltjában esett holmi homályos ügy. Valahol Nyugat-Afrikában. Úgy emlékszem, Effi néni vágott a szemébe egyszer olyasmit, de sajnos semmi határozottat nem tudok a dologról. Effi néni, az ugyebár Ramsbottom kisasszony. Igen, majd felmegyek és megkérdezem, mondta Néli felügyelő. Aztán búbánatosan hozzátette. Meglehetősen félelmetes az öreg hölgy, Mr. Fortescue. Mindig ideges vagyok, ha rám néz. Lance nevetett. Hát bizony, Effi néni fura bogár, de talán tud magának segíteni felügyelő úr, ha épp jó kedvében találja. Kivált, ha a múltban akar bájkálni. Effi néninek brilliáns a memóriája, és a legnagyobb örömét abban leli, ha olyasmit kotorhat ki belőle, ami valakire nézve káros, kedvezőtlen vagy kellemetlen. Aztán elkomolyodva tette hozzá. No, és még valami. Felmentem hozzá, mint tudja, nem sokkal azután, hogy hazatértem. Rögtön uzsonna után. És Effi néni Gladyst emlegette. Tudja, azt a szobalányt, akit megöltek. Akkor persze még nem tudtuk, hogy meghalt a szerencsétlen. Effi néninek szent meggyőződése volt, hogy Gladyst tud valamit, amit nem mondott el a rendőrségnek. Ez többé-kevésbé bizonyos, bólintott Néli felügyelő. Most már nem is mondja el soha, szegény leány. Effi néni minden esetre azt tanácsolta neki, hogy öntse ki a szívét. Nagy kár, hogy a lány nem fogadta meg a tanácsot. Néli megint bólintott. Igyekezett megacélozni lelkét a találkozóra, és behatolt Ramsbottom kisasszony erődítményébe. Nagy meglepetésére Miss Marple-t is ott találta. A két hölgy épp a külhoni missziókról csevegett. Én már megyek is, felügyelő úr, szedelőzködött sietve Miss Marple. Nem szükséges, asszonyom, mondta Néli felügyelő. Meghívtam Miss Marple, szálljon meg a házban, mondta Miss Ramsbottom. Semmi értelme kidobni a pénzt arra a nevetséges golfszállóra. Gonosz nyerészkedők gyülekezete. Dorbézolnak, kártyáznak hajnalig. Sokkal jobban teszi, ha tisztes, istenfélő fedél alatt száll meg. Itt van mindjárt mellettünk a vendégszoba. Dr. Mary Peters hittérítőnő aludt benne utoljára. Igazán végtelenül kedveskedettől, mondta Miss Marple, de nem hiszem, hogy helyén való volna betolakodnom a gyászolóházba. Ki gyászol ebben a házban? Ostoba beszéd, legyintett Ramsbottom kisasszony. Tán ejt valaki könnyet Rexért, vagy Adéliért, vagy talán a rendőrség zavarja? Van valami kifogásra, felügyelő úr? Részemről semmi, asszonyom. Na tessék, jelentette ki Miss Ramsbottom. Igazán végtelenül kedveskedettől, ismételte hálásan Miss Marple. Megyek, telefonálok a szállóba, lemondom az előjegyzésemet. Kiment a szobából Ramsbottom kisasszony, pedig odavetette a felügyelőnek. Nos, mit óhajt? Arra gondoltam, talán kegyed mondhatta nekem valamit a Fekete Rigó bányáról, asszonyom. Miss Ramsbottom elkukorékolta magát. Hihi, szóval ide lyukadtak ki. Hát mégis megértette, mire céloztam a múltkor. Nos, mit akar tudni róla? Bármit, amit elmondhat, asszonyom. Sokat nem tudok elmondani. Régi história. Meg lehet már 20-25 esztendős is. Valamiféle bányakiaknázási jog volt Kelet-Afrikában. A sógorom társult egy McKenzie nevű emberrel. Kettesben oda is utaztak, hogy szemügyre vegyék a bányát, aztán McKenzie meghalt odakint. Elvitte a láz. Rex hazajött, és kijelentette, hogy a jog, vagy az érdekeltség, vagy minek nevezik, nem ér egy garas se. Ennyit tudok a dologról. Azt hiszem, tudna egy kicsit többet is, asszonyom. Noszogatta a felügyelő. A többi csak mendemonda. Arra a törvény nem ad, úgy tudom. Még nem vagyunk bíróság előtt, asszonyom. Hát pedig én akkor sem mondhatok magának többet. McKenzie-ek szörnyű botrán csaptak. Ennyit tudok, és kész. Azt állították, hogy Rex kijátszotta McKenzie-t. El is hiszem. Eszes, gátlástalan ember volt, de afelől semmi kétségem, hogy akármit csinált, vigyázott, hogy semmi törvénybe ütközött ne kövessen el. Nem bizonyíthattak rá semmit. McKenzie özvegye ideges, gyenge asszony volt. Egyszer is eljött ide, és szörnyű jelenetet rendezett. Azt mondta, Rex meggyilkolta az urát. Ostoba komédia. Nem volt épp esző az asszony, úgy tudom, hamarosan intézetbe is került. Ide jön, ide rángatja a két kisgyerekét, azok persze halára voltak rémülve. Kijelentette, úgy neveli a gyerekeit, hogy álljanak bosszút az apjuk gyilkosán. Ilyesmiket hordott össze. Üres beszéd volt az egész. No hát ennyit tudok mondani. De nehogy azt higgye, hogy a Fekete Rigó bánya volt Rex egyetlen spindlie életében. Ha jól utána néz, talán még bőven mást is. Hogy bukkant épp a fekete rigóra? Tán valami nyom McKenzie-ekhez vezetett? Nem tudja asszonyom, mi történt a családdal?
Fogalmam sincs, mondta Ramsbotton kisasszony. Én egy pillanatig se hiszem, hogy Rex meggyilkolta volna McKenzie-t, de azt könnyen el tudom képzelni, hogy sorsára hagyta.
Az úr szín előtt épp úgy felelnie kell érte, de a törvény szemében nem egyforma a kettő. Ha megtette, megbűnhődött érte. Isten malmai lassan őrölnek. Most pedig azt ajánlom, menjen el, mert többet úgysem mondhatok magának. Hiába is kérdez.
Nagyon köszönöm, amit elmondott, mondta Neil felügyelő.
Aston, a Martin őszemét meg küldje vissza, szólt utána Ramsbotton kisasszony. Világias, mint minden anglikán, de józan elképzelései vannak a jótékonysági munkáról.
Neil felügyelő felhívta az Anselm & Vore céget, majd a golfszállót, ezután pedig közölte héjörmesterrel, hogy rövid időre elmegy.
Be kell néznem az ügyvédhez, később pedig megtalál a golfszállóban, ha valami sürgős előadódik.
Igenis, felügyelő úr, mondta az őrmester.
És minden tudjon meg a fekete rigókról, szólt vissza a felettes.
Fekete rigó? Bámult döbbenten héjörmester.
Hallotta, amit mondtam. Nem is fekete ribizli, fekete rigó.
Igenis, felügyelő úr, hebegte héjörmester.
Mr. Ansel az ügyvédeknek ahhoz az alfajához tartozott, amelyet nem nehéz megfélemlíteni.
Kicsiny és nem is nagyon virágzó praxisa úgy érezte, nem jogosítja fel semmiféle önérzeteskedésre, amennyire tőle telt, igyekezett segítségére lenni a hatóságoknak.
Hogyne-hogyne készített végrendeletet a megboldogult Mrs. Adele Fortescue megbízásából.
A hölgy mintegy 5 hete jelent meg az irodában. Mr. Ansel kissé furcsálotta is a dolgot, de természetszerűleg nem szólt egy szót sem.
Az ügyvédi praxisban ugyebár gyakran fordulnak elő furcsa dolgok.
Felügyelő úr is nyilván megérti, hogy az ügyvédi titoktartás kötelez, és a többi, és a többi.
A felügyelő bólintott. Hogy ne érteni?
Azt már előzőleg megtudta, hogy a végrendelet história előtt Mr. Ansel semmiféle jogi ügyletet nem intézett sem Mrs. Fortescue, sem a Fortescue család bármely más tagja megbízásából.
A hölgy természetszerűleg nem óhajtott a férje jogtanácsosához fordulni ez esetben, közölte Mr. Ansel.
Nos, lehántva a körmönfont fiskális nyelv sallangjait, a tények igen egyszerűnek bizonyultak.
Adele Fortescue végrendeletében mindenét, ami halála időpontjában a tulajdonát képezi, Vivien Dubois-ra hagyja.
Én azonban arra a következtetésre jutottam, nézett kérdőleg a felügyelőre Mr. Ansel, hogy valójában nem rúghatott nagyon sokra az a hagyaték.
A felügyelő bólintott. Adele Fortescue végrendeletének elkészítésekor csak ugyanez volt a helyzet. Hanem azóta Rex Fortescue meghalt, és Adele Fortescue 100 000 fontot örökölt. Ez a 100 000 font pedig az örökösödési illeték levonása után most Vivien Edward Dubois tulajdonába megy át.
A golfszállóban Vivien Dubois idegesen várta Neil felügyelőt.
Dubois már épp útra készen állt, bőröngyeit becsomagolva, amikor Neil felügyelő telefonon felkérte, hogy maradjon még.
Neil felügyelő makulátlanul udvarias volt, sőt kedves, még mentegetőzött is.
Ám a köznapi szavak mögött a kérés inkább parancsnak tűnt fel.
Vivien Dubois tiltakozott, de nem túlságosan hevesen.
Most pedig így szólt.
Remélem, tisztában van vele, felügyelő úr. Milyen kellemetlen nekem, hogy itt kell maradnom.
Igen sürgős üzleti ügyek szólítanak a városba.
Nem is tudtam, hogy az üzleti életben tevékenykedik Mr. Dubois, mondta nyájasan Neil felügyelő.
Fájdalom. Manapság az embernek olyan korlátozott a szabad ideje.
Mrs. Fortescue halála bizonyára nagy megrosszkodtatást jelentett önnek, Mr. Dubois.
Igen, közeli barátságban voltak, ugyebár?
Ó, igen, mondotta Dubois. Elbűvölő asszony volt. Gyakran golfoztunk együtt.
Bizonyára nagyon fog önnek hiányozni.
Ó, igen, sóhajtott Dubois. Ez az egész dolog felettébb tragikus.
Ha jól tudom, ön Mrs. Fortescue halálának délutánján még felhívta őt telefonon.
Igen, már nem is emlékszem.
Úgy értesültem, 4 óratájban.
Igen, csak ugyanazt hiszem.
Nem emlékszik, miről beszélgettek, Mr. Dubois?
Semmi jelentős dologról.
Azt hiszem, a hogy léta felől érdeklődtem, meg hogy van-e valami újabb hír a férje halála körül,
amolyan konvencionális érdeklődés volt.
Aha, bólintott Néli felügyelő. Aztán megkérdezte.
És azután ön elment sétálni?
Igen, igen, azt hiszem csak ugyan.
Ha nem is éppen sétálni, ütögettem egy párat a golfpályán.
Néli felügyelő hangja végtelenül gyöngéd volt.
Alig hinném, Mr. Dubois.
Aznap nem. A hotelportás látta önt, amint az úton Tiszafa kunyhó felé tart.
Dubois pillantása a felügyelőre tévedt, aztán megint elkalandozott.
Sajnos nem emlékszem, felügyelő úr.
Lehetséges, hogy Nathan fel is kereste Mrs. Fortescue-t?
Dubois hangja felcsattant.
Dehogy is. Még csak a közelébe sem mentem a háznak.
Hanem hova ment?
Ó, hát csak végig az úton, a három galambig. Aztán megfordultam, és a golfpálya mellett visszajöttem.
Egészen bizonyos benne, hogy nem ment el Tiszafa kunyhóba?
Egészen bizonyos vagyok benne, felügyelő úr.
A felügyelő a fejét csóválta.
Elnye, Mr. Dubois, mondta. Sokkal jobb volnám, ha őszintén beszélne velünk. Lehetséges, hogy csak valami egészen ártatlanokból ment oda.
Mondom, hogy aznap nem kerestem fel Mrs. Fortescue-t.
Tudja, Mr. Dubois, mondta nyájasan Néli. Azt hiszem, kénytelenek leszünk vallomást kérni öntől.
Jó lenne, és ez természetesen törvény adta joga, ha jelen volna az ügyvédje is, miközben vallomást tesz.
Mr. Dubois arcából kiszökött a vér.
Mr. Dubois szabályosan elzöldült.
Maga fenyeget? Hebegte.
Maga engem fenyeget?
Ugyan-ugyan hova gondol?
Néli felügyelő hangjában őszinte döbbenet csengett.
Nem tehetünk mi olyat. Épp ellenkezőleg. Hisz az épp imént hívtam fel a figyelmét, törvény adta jogaira.
Nekem semmi közöm nem volt az egészhez, ha mondom.
Az égvilágon semmi közöm.
Elnye, Mr. Dubois, hisz maga is ott volt Tiszafa kunyhóban aznap, úgy fél öt tájban. Valaki ugyanis kinézett az ablakon, és meglátta.
Én csak a kertben voltam, nem mentem be a házba.
Nem? Kérdezte Néli felügyelő.
Egész bizonyos ebben?
Nem ment be az oldalajtón, fel a lépcsőn, Mrs. Fortescue emeleti nappaliába? Nem keresett valamit a kis íróasztalban?
Akkor biztos magánál van, mondta mogorván Dubois.
Az az ostoba Adéle mégis eltette.
Pedig hogy esküdözött, hogy elégette?
De nehogy azt higgye, hogy azt jelenti, amit maga beleolvas.
Tehát nem tagadja Mr. Dubois, hogy ön igen szoros barátságban volt Mrs. Fortescue-val?
Nem hát, dehogy tagadom.
Hogy a fenébe tagadnám, mikor magánál van az a pár levél?
Csak annyit mondok, hogy bele ne olvasson holmi rejtett értelmet.
Azt ne gondolja, hogy mi, hogy ő, valaha is el akartuk tenni lábalól Rex Fortescue-t.
Uramisten!
Én aztán nem vagyok az a fajta.
De talán ő nagysága az a fajta volt?
Őrültség! Kiáltott fel Vivien Dubois.
Miért talán őt nem ölték meg?
De igen, persze.
Hát akkor nem logikus, hogy ugyanaz a személy ölte meg őt is, aki a férjét?
Lehetséges.
Könnyen lehetséges.
De természetesen akadhat más megoldás is.
Például természetesen, merőben elméleti példát mondok, Mr. Dubois,
lehetséges, hogy Mrs. Fortescue eltette lábalól a férjét, aztán Mr. Fortescue halála után ő maga vált veszedelmessé valaki másra nézve.
Olyas valakire, aki talán nem segített éppenséggel Mrs. Fortescue-nak a tett elkövetésében, de aki, mondjuk személyében, az indító okot képviselte.
S az ilyen személy ugyebár veszedelmesnek érezheti Mrs. Fortescue-t.
Engem nem keverhet bele ilyesmibe.
Képtelenség, hebegte Dubois.
Mrs. Fortescue végrendeletet készített, ha nem tudná, mondta Néli felügyelő.
Minden tulajdonát önre hagyta.
Minden pénzét.
Nekem nem kell az a pénz. Egy pennit se lássak belőle.
Persze, nem nagyon sokra rúg az egész, mondta Néli felügyelő. Pár darab ékszer, egy-két bunda, de úgy tudom, igen kevés készpénz.
Dubois rábámult, leesett az álla.
De hiszen azt hittem, hogy a férje...
Elharapta a szót.
Azt hitte, Mr. Dubois,
kérdezte Néli felügyelő.
Egyszerűen kemény lett a hangja, mint az acél.
Ez igazán érdekes.
Nem voltam benne bizonyos, ismerje Rex Fortescue végrendeletének feltételeit.
Néli felügyelő következő látogatása a golfszálló egy másik vendégének, Mr. Gerald Wright-nak szólt. Mr. Gerard Wright magas, sovány, intellektuál volt. A modora fensőbséges. Neely felügyelő megállapította, hogy magasságára, alakra emlékeztet Vivien Dubois-ra. Miben lehetek a szolgálatára, felügyelő úr? Kérdezte Mr. Wright. Tájékoztatást szeretnék kérni öntől, Mr. Wright. Tájékoztatást? Csak ugyan. Meglehetősen valószínűtlenül hangzik. A tiszafa kunyhóban bekövetkezett sajnálatos eseményekkel kapcsolatosan. Értesült róluk, ugyebár. Neely felügyelő hangjában némi gúny bujkált. Mr. Wright leereszkedően mosolygott. Hogy értesültem-e? Enyhe kifejezés. Az újságok alig írnak másról. Mi hihetetlenül vérszomjas országunk sajtója. Mi korban élünk. Egyfelől az atombomba gyártás, másfelől a vérszomjas gyilkosságokon kérdező sajtó. Hanem ön kérdéseket óhajt feltenni. El sem képzelhetem, miféle kérdéseket. Mit sem tudok erről a tiszafa kunyhó ügyről. Amikor Mr. Rex Fortescue-t megölték, épp Man szigetén tartózkodtam. De utána hamarosan ideérkezett Mr. Wright. Úgy tudom, táviratot kapott Miss Eleni Fortescue-tól. Ami derék rendőrségünk előtt semmi sem titok. Igen, Eleni ide hívott. Természetesen azonnal idejöttem. Értesülésem szerint önök rövidesen összeházasodnak. Igen, pontos az értesülése, felügyelő úr. Remélem, nincs ellenvetése. Ez Fortescue kisasszonyra tartozik. Értesülésem szerint az önök kapcsolata nem egészen új keletű. 6-7 hónapos, ha jól tudom, igaz? Pontosan. Ön eljegyezte Fortescue kisasszonyt. Mr. Fortescue azonban megtagadta beleegyezését, és közölte önnel, hogyha a leánya az ő kívánsága ellenére megy férjhez, megvonja tőle anyagi támogatását. Amire ön, mint hallom, felbontotta az eljegyzést és elutazott. Gerard Wright arcán szánakozó mosoly játszott. Szerfelett ügyesen tolmácsolja a dolgot, Neely felügyelő. Én valójában politikai felfogásom miatt részesültem üldöztetésben. Rex Fortescue a legrosszabb fajta kapitalista volt. Természetszerűleg nem áldozhattam fel politikai hitemet és meggyőződésemet a pénzért. És az ellen nincs kifogása, hogy olyan nőt vegyen el, aki 50 000 fontot örökölt. Gerard Wright keskeny szája elégedett mosolyra húzódott. Egyáltalán nincs, Neely felügyelő. A pénz a közösség érdekét fogja szolgálni. No de ön bizonyára nem a pénzügyi helyzetet, és még csak nem is a politikai meggyőződésemet óhajtja megvitatni, ugyebár? Nem, Mr. Wright. Egyszerű ténykérdésről szeretnék önnel beszélni. Mint tudja, Mrs. Adela Fortescue cíjelmérgezés következtében halt meg november 5-én délután. Mivel ön a szóban forgó délután tiszafa kunyhó közelében járt, lehetségesnek tartom, hogy talán látott vagy hallott valamit, aminek közelelt az ügyhöz. És miből gondolja, hogy én, az ön szavaival élve, tiszafa kunyhó közelében jártam? A szóban forgó napon ön délután 4:45-kor ment el a szállóból, Mr. Wright. Kilépett a hotelból, és végigment az úton, tiszafa kunyhó irányába. Önként adódik a feltevés, hogy oda ment. Gondoltam rá, mondta Gerald Wright, de arra a megfontolásra jutottam, hogy meglehetősen céltalan volna. Már megbeszéltem Miss Fortescue-val, Elenivel, hogy 6 órakor találkozunk a szállodában. Elsétáltam hát a főútról elágazó ösvényeken, és valamivel 6 előtt tértem vissza a golfszállóba. Ellen nem tartotta be a megállapodást. A körülmények között ez természetesen érthető. Látta önt valaki séta közben, Mr. Wright? Az úton alig, ha nem elment mellettem néhány autó. Ismerőst nem láttam, ha erre gondol. A mellékút jóformán csak szekércsapás, nagyon sáros. Autók nem járnak arra. Tehát ön 4:45-kor távozott a szállóból, 6 órakor ért vissza, ám csak a saját szava bizonyítja, hogy az eltelt időben mit csinált. Gerald Wright ajkáról nem tűnt el a fensőbséges mosoly. Múlt felett szomorú, önre nézve is, rám is, felügyelő úr, de ez a helyzet. Neely felügyelő bársonyos hangon szólalt meg. Ha tehát valaki azt mondaná, hogy kinézett a lépcsőforduló ablakán, és ön pillantotta meg tiszafa kunyhó kertjében, mint egy 4:30-kor, elhallgatott. A nyitott mondat ott lógott a levegőben. Gerald Wright megemelintette szemöldökét, aztán megrázta a fejét. Akkor már nem igen lehetett pontosan látni, mondta. Azt hiszem, alig ha lehetett bárki is biztosabban kit lát. Ismeri a Mr. Vivien Dubois-t, aki ugyancsak itt lakik a szállóban? Dubois? Nem, nem hiszem. Az a magas fekete férfi volna, aki roppant elegáns antilopcipőket hord. Igen. Ő is sétálni ment a szóban forgó délután, és ő is a Tiszafa kunyhó irányába tartott. Nem látta véletlenül az úton? Nem, nem hiszem. Gerald Brighton most látszott első ízben némi aggodalom. Neil felügyülő elgondolkodva szólalt meg. Nem volt valami szép sétaidő aznap délután. Kivált sötétben, sáros ösvényen. Különös milyen vállalkozó szellem szállt meg egyszerre mindenkit. Héjörmester elégedett ábrázattal fogadta a Tiszafa kunyhóba visszatérő felügyelőt. Utána jártam a fekete rigóknak, felügyelő úr, jelentette. Csak ugyan? Igenis, felügyelő úr, benne voltak a pástétomban. A vasárnapi vacsoráról megmaradt hideg pástétomhoz valaki hozzáférkőzött a kamrában, leemelte a tetejéről a tésztaréteget, kiszedte a tölteléket, és mit gondol, felügyelő úr, mit dugott a helyébe? Egy pár döglött rigót, amit a kertész kunyhóban talált. Ronda vicc, hát nem. Hogy felszeletelték Trillakelt, hú, huncut a bíró, a király asztalára került a 200 rigó, idézte Neely felügyelő. Héjörmester tátott szájjal bámult utána. Várj csak egy percet, mondta Ramsbotton kisasszony. Mindjárt kijön a passziánsz. Egy királyt áttelepített a megüresedett helyre, a piros hetest rárakta a fekete nyolcasra, helyére került a pik négyes, ötös, hatos, ide röppent, oda perdült még néhány lap, majd mindezek végeztével Miss Ramsbotton elégedett sóhajtással hátradőlt. Kijött, jelentette, pedig nagyon ritkán sikerül. Elégedetten pihegett még néhány másodpercig, csak azután emelte tekintetét a kandalló mellett álló fiatal nőre. Szóval te volnál lesz felesége, mondta. Pat, akit Ramsbotton kisasszony rendelt színe elé, szótlanul bólintott. Milyen magas vagy, állapította meg az idős hölgy. Egészségesnek látszol. Soha életemben nem voltam még beteg. Ramsbotton kisasszony elégedetten bólintott. Percival felesége olyan, akár a keletlen tészta, állapította meg. Szüntelenül édességet eszik, és fél a mozgástól. Nos, gyermekem, ülj le. Hol ismerted meg az unoköcsémet? Kenyában. Barátaimnal voltam odakint. Már előzőleg is férnél voltál, hallom. Igen, kétszer. Rázoltam kisasszony felhorkant. Elváltál? Nem, mondta Pat. A hangja megremegett. Mind a ketten meghaltak. Az első férjem a légierőnél szolgált. A háborúban lőtték le a gépét. Hát a második? Várj csak, valaki mintha mesélt volna róla. Agyon lőtte magát, igaz? Pat bólintott. Miattad? Nem, mondta Pat. Nem én miattam. Versenyistállót tartott, igaz? Igen. Soha életemben nem voltam lóversenypályán, jelentette ki Ramsbotton kisasszony. Fogadás, kártya, mind a sátán találmánya. Pat nem válaszolt. Be nem tenném a lábam színházba, moziba, közölte Ramsbotton kisasszony. Hiába. Gonosz ez a mai világ. Jócskán akadt gonoszság ebben a házban is, ám az úr keze lesújtott. Pat nem igen talált megfelelő választ. Vajon lesz nénikéje, nem hibbant egy kicsikét? Tűnődött. De az öreg hölgy álhatatosan rászegezett okos pillantása megingatta véleményében. Mennyit tudsz a familiáról, amibe beházasodtál? Kérdezte Effi néni. Annyit, gondolom, felelte Pat, amennyit bárki tud a családról, amelybe beházasodik. Nem mondom, van benne valami. Nos, én csak annyit mondok neked, húgom ostobaliba volt, a sógorom cégéres gazember, Percival Alamuszi, a te lenszed meg a család fekete báránya. Ugyan, micsoda zagyvaság, mondta karakánul Pat. Lehet, hogy neked van igazad, mondta váratlanul Ramsbotton kisasszony. Nem lehet embereket beskatujázni. De azért ne becsüld le Percivalt. Általában úgy vélik, hogy aki jó, az rendszerint ostoba. Márpedig Percival egyáltalán nem ostoba. Az ő álszent módján nagyon is megvan a magához való esze. Sosem állhattam. Félre ne érts, Lenzben egy szikrányit nem bízom, nem is helyeslem a dolgait, de ha tetszik, ha nem, a szívemhez nőtt. Gátlástalan fiú, az volt világ életében. Nagyon vigyázz rá, ügyelj, hogy ellevesse a súlykot. Mondd meg neki, kedvesem, alá ne becsülje Percivalt. Mondd meg neki, el ne higgyen mindent, amit Percival mond. Ahányan vannak ebben a házban, mind csupa hazug. Az öreg hölgy mérséges elégtétellel tette hozzá. Kénkő és pokolt üzlészen mindnyájuk osztály része. Nili felügyelő telefonon beszélt a Scotland Yarddal. A vonal túlsó végéről a helyettes főbiztos hangja hallatszott. Jól van, megszerezzük a kért információt. Magánszanatóriumoknál érdeklődünk majd. Persze, lehet, hogy ez az asszony már nem él. Valószínű. Régi história már ez nagyon. Régi bűnök árnya messzire nyúlik. Ramsbottom kisasszony szavai, méghozzá jelentőségteljes szavai. Mintha csak célozni akart volna valamire. Fantasztikus elmélet, mondta a főnök. Hisz tudom én, uram, de úgy érzem, mégsem hanyagolhatjuk el. Túlságosan is sok az egyezés. Igen, igen, a rozs, a rigók, annak az embernek a keresztneve. A többi szempontot is figyelemmel kísérem, folytatta Neely. Dubois is egy lehetőség. Wright nem különben. Gladys Martin bármelyiküket megláthatta az oldalajtónál. Ott hagyta a tálcát a halban, kiment megnézni, ki az, mit csinál, akárki volt, megfojtotta ott nyomban, és a holttestet kivitte a szárító kötélhez. Aztán a lány orrára rakta a ruhacsipeszt. Tiszta őrültség, és aljas gazság. Igen, uram. Ez háborította fel annyira az idős hölgyet, mármint Mrs. Marple-t. Nagyon kedves hölgy, és nagyon éles eszű. Beköltözött a házba, Miss Ramsbottom hívta meg, és meggyőződésem, hogy semmi sem kerüli el a figyelmét. Mi most a szándéka, Neely? Felkeresem a londoni ügyvédi irodát. Részletesebben akarok tájékozódni lesz Fortescue ügyeiről. És akármennyire régi história, szeretnék valamivel többet tudni a fekete rigóbányáról. Mr. Billingsby, a Billingsby Hortes Herp and Walters ügyvédi oroda beltagja, roppant udvarias úriember volt, akinek fedhetetlen diszkrécióját megtévesztően nyájas modor palástolta. Neely felügyelő már másodszor tárgyalt vele, és ezúttal Mr. Billingsby diszkréciója immár kevésbé áthatolatlannak bizonyult, mint előzőleg. Tiszafa kunyhó tragédiája megrendítette Mr. Billingsby szakmai tartózkodását. Készségesen igyekezett minden adatot a rendőrség kezére bocsátani. Felettébb különös az egész ügy, csóválta a fejét Mr. Billingsby. Felettébb különös. Hosszú praxisom során még csak hasonlóval sem találkoztam. Őszinte leszek, Mr. Billingsby, mondta Neely felügyelő. Minden lehető segítségre szükségünk van. Számíthatnak rám, kedves uram. A legnagyobb örömmel állok rendelkezésükre. Először is, hadd kérdezzem meg, mennyire ismerte a megboldogult Mr. Fortescue-t, és mennyire tájékozott a cég ügyeiről? Rex Fortescue-t meglehetősen jól ismertem. Mintegy 16 esztendeje lépett kapcsolatba cégünkkel. Természetesen, a mi ügyvédi irodánk nem az egyetlen, amelynek szolgálatait igénybe vette. Ó, korán sem. Neely felügyelő bólintott. Ezt ő is tudta. A Billingsby Hortes Herp and Walter cég, mondhatni Rex Fortescue tisztes ügyeit kezelte. Kétesebb manipulációit különféle kevésbé aggályos cégekre bízta. Nos, felügyelő úr, mit óhajt tudni? Folytatta Mr. Billingsby. Mr. Fortescue végrendeletét illetően már tájékozottam. Percival Fortescue az általános örökös. Pillanatnyilag az özvegy végrendelete érdekel. Mr. Fortescue halálakor, mint értesültem, 100 000 fontot örökölt nem. Billingsby bólintott. Tekintélyes summa, mondotta, és bizalmasan elárulhatom, felügyelő úr, hogy a cég ugyancsak megsínylette volna ezt az érvágást. Ezek szerint tehát a cég nem nyereséges? Őszintén szólva, mondta Mr. Billingsby, és természetesen ez maradjon szigorúan kettőnk között, a cég a csőd szélén áll. Már közel másfél esztendeje. Valamilyen különleges okból? Nos, igen. Az ok, mondhatnám, maga Rex Fortescue volt. Az elmúlt év során Rex Fortescue valósággal tébolyultan viselkedett. Komoly stabil részvényeket bagóért elvesztegetett. Spekulációkba bocsátkozott, tücsköd bogarat összevásárolt, és közben elviselhetetlenül dicsekedett a tranzakciókkal. Senkinek a tanácsára nem hallgatott. Percival, a fia, bizonyára ismeri, nos ő felkeresett engem, és valósággal könyörgött. Vessem lapba befolyásomat az édesapjánál. Ő maga is megpróbálkozott, de a jelek szerint semmibe vették, amit mondott. Nos, én megtettem, amit tehettem, de Fortescue nem hallgatott a józanész szavára. Mondhatom önnek, mintha az egész embert kicserélték volna. De ugyebár nem volt depressziós, kérdezte Neely felügyelő. Ó, nem, dehogy.